naptáron az ajkad néma már. Holnaptáron munkát hiába vár, holnaptáron a lábad gyenge lesz. Holnaptáron egy lépés sem tehetsz, azért ma jöjj, azért ma tedd, azért ma légy Jézusé. Holnap talán a szíved gyönge már, holnap talán egyszerre csak megáll, holnap talán már gyenge lesz kezed, holnap talán már semmit sem tehetsz. Azért ma jöjj, azért ma talán nem lesz több idő, holnap talán minden késő, holnap talán nincs alkalmad se már. Jézus ma hív, és Jézus még ma vár. Azért ma jöjj, azért ma tedd, azért ma légy Jézusé.
Imádkozzunk. Urunk, hatalmas Istenünk, alig több, mint egy órája, hogy hallottuk, mi már itt most magasztaljuk a te felséges nevedet. Vagy kérdés, hogy mi itt tényleg magasztaljuk a te felséges nevedet. Uram, kérlek téged, jelenj meg szentségeddel, dicsőségeddel közöttünk, és védj ki mindent a szívünkből, a gondolatainkból, ami akadály, ami kiirtásra való, ami átok alatt van. Mert te akarod, Uram, hogy mi tiszteljünk téged. Te tanítod és rendeled, hogy szeressünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, hogy az erőnket is a te szolgálatodba állítsuk, és hogy egész lényünkkel átéljük szentséged csodáját, irgalmad nagyságát, érdemtelenségünket és azt a boldogságot, hogy mégis gyermekeid lehetünk. Uram, te itt tudod, mi van a szívünkben, a gondolatainkban, hogy mit gondolunk magunkról. Úgy gondolom, nem azt, amit te látsz. Kérlek, könyörülj rajtunk. Lehet, hogy hamar lejár a kegyelmi idő, és azért gyűjtöttél bennünket színed elé, hogy megvizsgáld a gondolatainkat, és hogy megláttasd velünk mindazt, amit látnunk kell önmagunkról. Uram, segíts, hogy tudjunk figyelni rád, hogy nyitva legyen a szívünk előtted, hogy ne a magunk látása szerint gondoljunk a te ígédre, hanem elfogadjuk a te ígéd igazság. Ezért kérünk, szentelj meg minket. Amen. Kedves testvérek, az esti igehirdetéseknek van egy összefoglaló igéje, János evangéliuma első fejezet 17. verse, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Törvény alatt vagy kegyelem alatt? Kérdőjel van a végén. Nem tudom, hogy akik látták a címet korábban, hogy elgondolkoztak-e rajta, hogy mit jelent az, hogy törvény alatt lenni. Azt jelenti, hogy ítélet alatt vagyunk. A törvény az mindig azt mutatja meg, hogy mi nem tudjuk Isten akaratát teljesíteni. Balga az az ember, aki azt mondja, hogy tegnap ilyen voltam, most egy kicsit jobb vagyok, tehát biztos így tetszem Istennek. Mert nem. De időnként mind gondoljuk ezt magunkról. Hogy most látok jeleket az életemben, a kérdés, hogy tudunk-e érte nagyon hálásak lenni. Tudjuk, hogy mennyi minden még megoldásra vál, még volna tennivalónk nekünk magunknak is. Tehát nem úgy van, hogy majd az Úr elvégzi bennem, én meg nem csinálok semmit. Hát a legelső, amit tennem kell, hogy amit Isten megítél, azt én is megítélem magamban. És akkor, mert ez egy választási lehetőség tulajdonképpen, hogy ítélet alatt akarsz maradni, vagy át akarod helyezni magad kegyelem alá. Mert mindegy, hogy akarsz-e ítélet alatt maradni, vagy nem, úgyis ott maradsz, ha nem vársz a bűnbocsánatra. Van egy drága 11 éves testvérünk, nem látom most, de igen. 15 éves testvérünk, még nagyobb, köszönöm, még nagyobb halleluja. 15 éve indult el a hit útján. Testvérek, ez óriási öröm. És én nem pontosan emlékszem, hogy mióta kezdtem el szolgálni ezen az alkalmon, csak azt tudom mondani, ha visszatekintek, hála az Úrnak, sok mindent elvégzett rajtam. Aztán, ha előre nézek, akkor van még sok mindent kell, amit meg kell feszíteni Krisztussal nekem magamban. Vele, az ő halálával meghalni. Ezt is hallottuk délután. Tehát kell lenne egy növekedésnek az életünkbe. Kell lenne egy valamilyen, azt mondanám, hogy egy majdnem folyamatos boldogságnak, hogy most van egy új életem, de semmi nincs befejezve. Tehát, amikor a kegyelem alatt élünk, a törvény akkor is megmarad, és szükségünk van rá. Mert a törvény alatt látjuk igazán magunkat. Mikor fiatal voltam még, vagy sokkal fiatalabb, mint most, és jöttek testvérek, hogy elmondják a nyomorúságaikat. És volt néhány szerény közöttük. Jaj, hát nem is tudom, mondjam-e, vagy mondhatom-e. Hát, és akkor már nem vagyok talán annyira goromba, de azért megkérdeztem, hogy én mondhatom, hogy mit nem akar elmondani. Mert a paráznosságát általában az ember szégyeli, a tolvajlását nem annyira, de azt meg nem is látja bűnnek. Hát hogy van ez? Csiszoljuk, fényezzük magunkat. Itt most szabad hoznunk azt a döntést, hogy Uram, a kegyelmed alá vonj engem, vagy újra vonj engem a kegyelmed alá, és láttass meg velem minden kiirtani valót, ami az életemben van. És ez a mai alkalomnak az üzenete, mert súlyos, megrázóan súlyos ítélet az, amiről szó van ebben az ígében, bűn kegyelem nélkül, mert utolérte őket az átok. És az ige Józsué könyvéből, a 7. fejezet 10. verséből hangzik, az Úr azt felelte Józsuénak, kelj föl, miért fekszel ott arccal a földre borulva? Vétkezett Izrael, megszegték szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtásra szánt dolgokból. Ellopták, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért futamodtak meg ellenségeik elől, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtásra valót. Kelj föl! Szenteld meg a népet, és ezt mond. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert így szól az Úr Izrael Istene. Kiirtani való van közötted, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorsvetés útján megjelöl az Úr. Jöjjenek ide a nemzetségek, abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert megszegte az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgokat követett el Izraelben. Józsué korán reggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Aztán a felsorakoztak Júda nemzetségei, és a sorsvetés Zerah nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerah nemzetségéből a családfőket, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfi tagjai sorakoztatta fel a sorsvetés Júda törzséből való Ákánra, Kamri fiát, Zabdi unokáját, Zerah dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Ákánnak Józsué, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előlem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Valóban én voltam az, aki vétkezett az Úr, Izrael Istene ellen. Mert a következőt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt, és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak, a sátramban elásva a földbe. Az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, akik elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátorban, az ezüst is alatta volt. Előhozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz, és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyat, fiait és lányait, marháit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgybe. Ott azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezték őt, egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket, azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákor völgynek mind a mai napig. Amen. Testvérek, hátborzongató, és nem szeretünk ilyeneket hallgatni. Meg esetleg azt mondjuk, hogy ez Izrael. János evangélium első fejezetében olvassuk. Az ige testé lett és itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Keresztelő János bizonyságot tesz, és azt mondja, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Hol van a kijelölt igében a kegyelem? Hol van Pál teológiája? Hol van Luther a kegyelem teológusa? itt testvérek. Mert aki ezt nem érti, az azt se érti, hogy az ember kegyelemre szólult. Hát meg vagyunk magunknak. És azt is tudom, hogy humanista füllel hallgatva ezeket a szavakat, nem kérek jelentkezőt, de azért néhányan fölháborodtak. Hát ez az egy ember lopott, és őt is, meg a fiait, meg a lányait, meg mindent. Megégetnek, agyonköveznek. Hát ha ilyen Isten az Isten, akkor a humanizmus mégiscsak jobb. Testvérek, a legjobb humanizmus, a legtökéletesebb humanizmus, az csak a földi élet végéig tart. Aztán jön a kárhozat. Hát a kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy a humanizmus egy istenellenes filozófia. Még akkor is, hogyha vannak jó emberies dolgok. Minden pogány vallásba találunk ilyet. Az ateistáknál is találunk ilyet, bár egyre kevésbé hiszem, hogy van igazi ateista, aki semmiben nem hisz. Tehát amikor olvasgattam ezt az igét és a környezetet, mert ugye itt arról van szó, hogy elérkeznek a Jordánnak a keleti partjára, és akkor Isten elrendeli, hogy ahogy a Vörös-tengeren átmentek, átmennek a Jordán folyón, majd el kell foglalni Jerikót. Egész pontosan, majdnem nem kell csinálni semmit egy darabig, mert körüljárják a város falait, ahogy az igében le van írva. Ez egy jelkép, ez egy szimbólum, valóságos történet, de jelképpé lett történet. Mert ez a történet arról szól, hogy Isten magának tartja fenn mindazt, ami abban a városban van, nem azért, mert valami ezüst vagy arany kellene Istennek, hanem nekem az tetszett talán az írásmagyarázatok közül legjobban, amit megnéztem, ahogyan az első kalász, egy Istennek mutatott, felajánlott kalász, még ebből vannak nyomok, hogy az első kalászokat még leszedik és fonnak belőle valami szépet, és Isten dicsőségére készítik, az Úré, ez a város, Jeruzsálem, úgy az Úré, hogy neki abból semmi nem kell, de egy olyan jel, hogy az első kalász után jön még nagyon sok kalász, amit majd learatnak és lesz kenyér, majd a Kánaán földjén az első város falai leomlanak, egészen pontosan ez azt jelenti, a helyükre kerülnek. Kikerül az, ami átok alatt van. Kikerül az, ami ítélet alatt van. És ezért semmihez nem nyúlhat senki, mert ami abban a városban van, az Istené. Szóval ezek fölött, ja még nem egészen ennyi, hanem még tudni kell azt, hogy ugye elfoglalják, nagy öröm van, nagy öröm, újongás, minden csoda szép. És akkor elindulnak egy következő állomás felé, hogy Ajt elfoglalják, és akkor jön egy gondolat, hogy hát ezt a kis vacak társaságot semmi perc alatt kiírtjuk, és elég 2 vagy 3 ezer ember, többre nincs szükség. Aztán súlyos vereséget szenvednek, és mindenki bámul, hogy akkor mi a helyzet. Még Józsué is, majdnem számon kérő, akkor miért hoztál bennünket ide? És hát a történetből aztán a mainál állunk ott, sok furcsaság van benne. A vénekkel együtt Józsué leborul. Egy napon át arcra borulva vannak Isten színe előtt. Port szórnak a fejükre, az a mély bűnbánatnak a jele. És aztán nehezen értik meg Istent. És itt megállva jutottam el oda, hogy egy kicsit talán nem ártana, ha gondolkozná, mindenki tudja azt, amit el fogok mondani, hiszen bibliaolvasó, igeolvasó emberek vagyunk, de egyáltalán szoktunk-e visszagondolni arra, hogy még amikor azt mondjuk, hogy minden, a bűn minden oka, hogy megyünk-e ennél tovább? Egészen pontosan arra gondolok, hogy honnan jön az átok, honnan jön mindaz, amiért olyan a világ, amilyen. Bár ebbe is lehet találni valamit, ahol az ember igazság érzete Isten ellen fordul, de testvérek, csak azt tudom mondani, hogy jaj, annak az embernek, aki a maga igazságát szembeállítja Isten igazságával. Mert semmit nem értett meg abból, hogy nincs még olyan szeretet, soha nem lehet olyan szeretet, mint az Istené, amely a vele szembe fellázadt emberhez lehajol, hogy kimentse a halálból és életet adjon. És hát elkezdtem egy ilyesmit, hogy egyáltalán hol van, mert ugye a halál és a ítélet az egymás mellett vannak, édes testvér. Először is gondoljunk arra, hogy Mózes első könyve második fejezetében van szó először halálról, ami nem szükségszerű, hogy bekövetkezzen. Ki vagy, milyen az a hatalom, amellyel szemben, amelyikkor már betört a halál ebbe a világba, szabadításra van szüksége az embernek. Tehát nem tudunk magunk kilépni valakire, szabadításra és szabadítóra van szükségünk. Ezért kiált könyvéből olvasnék egy kicsit. Te voltál a mintakép, te bölcsességgel tökéletes szépség, Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, kiterjesztett szárnyú fölkent kerub voltál, Isten szent hegyén helyeztek el. Bősz kufárkodásod közben megteltél gőggel, erőszakkal, vétkessé lettél. Azért száműztek Isten hegyéről, szépségedben felfuvalkodtál. Rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak hát a földre. 28. fejezet Ezékiel könyvéből, aztán egy keveset 2 Péterből, meg Júdás leveléből. Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág mélységébe taszította őket, hogy őrizetbe maradjanak az ítéletig. Azokat az angyalokat is, ez Júdás levelében, akik nem becsülték a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva a nagy nap ítéletére. Sok minden van, amit az Úr elrejt ezekből a dolgokból, és lehet, hogy ez gyengeség, de nem kutatom. Viszont amit kijelent, az beleépül, akkor is, ha nem beszélek róla, minden ige hirdetésemben, minden személyes beszélgetésben, hiszen hogy lehetne valakin segíteni, ha nem tudom, hogy mi az a háttér, amiben él. És magunk sem értjük meg magunkat, hogy miért teszünk olykor olyat, amit néha úgy gondolunk nem kellett volna, ha nem tudjuk, hogy mi az a háttér. Persze, sokszor ez egy felmentés, hát nem tehetek róla. Testvérek, minden elkövetett bűnért felelősek vagyunk. És ha nem szembesülnénk velük, nem nyerhetnénk bocsánatot. Tehát én úgy gondolom, egy picit úgy meglepődtem azon, hogy ez nem olyan, mint egy hitmélyítő hétnek az evangelizációs szolgálata, hanem inkább olyan, akik még soha nem hallottak Jézusról, de talán nem árt, hogyha együtt gondolkozunk azon, hogy miért ilyen ez a világ, és miért vagyok én olyan, amilyen vagyok. Valamit előre jutunk a hitben, és akkor megpróbáljuk a másikat a saját fazonunkra formálni, akkor, ha ő mindent úgy mond, ahogy én, akkor lesz szuper keresztény. És közben én is hordozom a bűneimet, meg ő is hordozza, ha más nem a büszkeségemet, hogy én már vagyok valahol. Ez a valóságos helyzete az emberiségnek itt a Földön. Az Édenben, amíg ott volt, Ádám és Éva Isten jelenlétében élt. A figyelmeztetés, ne egyél, engedelmességre kötelezte az embert. Egészen pontosan az engedetlenség következményéről szól, a bekövetkező halálról. döntés a halál mellett. És még azon kívül, és azt követően, mennyi rossz döntés van az ember életében. És az átokról is írok egy teológiai szótárból, olvastam, ezért nem kínosztam magamat, mert nagyon jól összefoglalja. Az átok és a halál összetartozik, de egyik sem vég, hanem állapot. Az Ótestamentumban gazdag tartalma van. Szenvedélyesség, heves rosszindulat, megalázás, megvetés, gyűlölet. Az átok olyan mély erőket mozgat meg, amelyek túlmutatnak az embereken. A kiejtett szó hatalma automatikusan kifejti gyászos hatásait. Következésképpen az átok a rossz és a bűn félelmetes hatalmát idézi fel, azt a könyörtelen logikát, mely a rosszból a szerencsétlenséghez vezet, így tehát az átok legteljesebb formájában kétszorosan egymáshoz kapcsolódó fogalompárt rejt. Ezt tetted, és ezért ilyen baj ért téged. A másik egy mondat, egy zsidó írásmagyarázatból. Nem kérdőjelben, azt mondja, nem kérdőjel, amikor Isten kérdezi a kígyót, hogy mit tettél, hanem kijelentés, milyen rettenetes, amit tettél. És ez van érvényben ránk, hogy a kígyó által elkövetett rettenet, mert mellette döntött. És olyan jó most ez az ige nekünk, amit felolvastam, mert nagyon sokszor jön az a kérdés, hogy de hát egyetlen egy ember bűne miatt most szenvedjen az egész emberiség. És Ákán egy maga volt. És nem az számít, hogy én mit tartok helyesnek, hanem az, hogy mit mond Isten. De igazából a mi természetünk, az visszamegy az első emberpárra. Onnan hozunk minden magunkkal. És lehet, hogy már nagyon régen mondtam, míg alig indultam el a hitben, már rosszul éreztem magam, mikor valaki azt mondta, hogy utálom, mint a bűnemet. Hát az emberek nem utálják a bűnüket. Szívesen vétkezik az ember, mindaddig, amíg nem lesz új élete Krisztusban. Isten az egész Szentírásban beszél a kegyelem lehetőségéről. A megváltásról és a megváltóról. De a kereszt nem kell a mi korunk emberének. És az a döbbenetes, hogy most korpusszal se kell, meg korpusz nélkül se kell. Nem tudom, mennyire érthető. Még kellett a kereszt korpusszal, még beszéltek róla, ott volt, de a 19. századtól megkérdőjelezték a feltámadást. Tehát az nincs. Ma pedig megkérdőjelezik a keresztnek a tényét, mert teljesen szükségtelen, hiszen Isten nem zavarja, hogy az ember bűnös, hanem felkínálja az örök életet, mert mindenkit szeret. Ebben él a körülöttünk lévő világ, és persze azért nézzünk magunkba. Hát, akiket szeretünk a környezetünkben. Nem megdermedünk, hanem feloldjuk őket. Pedig meg kell dermedni attól. Majd a holnapi napon még bővebben lesz szó róla Élinek a két fia kapcsán. Hogy hogyan gondolkozunk már a magzatkoruktól róluk. Ha hívő emberek vagyunk, akkor. Mert persze arról, hogy miért nem nevelte Isten félelemre, miért nem vezette Krisztushoz valaki a gyermekeit, amíg maga se volt ott, arra azt mondanám, hogy azt fájlalni lehet. És ha valakinek új élete van, ő maga is velem együtt fájlalja. Hogy miért nem hamarabb. Mert most én azt fájlalom, mert nekem akkor már volt hitem, amikor mi vártuk a gyerekeinket, de szeretném hozzátenni, és ami példát vettek rólam, pedig én mennyi jót mondtam nekik. Szinte olyan, mintha Isten bennük tartana egy tükröt elénk. Azt látjuk. Már hogy magunkat látjuk, és reménység szerint a bűneikben magunkat látjuk, mert akkor még van lehetőség a megtérésre. Jerikónál Isten harcol az ő népével, és harcol az ő népéért. És ez vezeti őket győzelemre. Isten feltárja a vereség okát, ami Ajnál történt, mert a bűnbe bele kell rendülni. Isten meg akarta áldani népét, hogy áldások forrásává legyen Izraelnek, meg az egész emberiségnek. Nagyon ritkán hallok, de hallok néha zsidó rabiktól bűnbánó mondatokat arról, hogy hát sajnos nem mutattuk fel Isten dicsőségét a pogányoknak. De velük lehet legkönnyebben beszélni. Mert tényleg, ha az Ószövetséget olvassuk, akkor a népek megismerhették volna. De hát mit szóljunk? Ők Krisztusi 2000 évet töltöttek el Ábrahámtól. Mi Krisztustól 2000 évet töltöttünk el, és rajtunk mit látott a világ? Azt látjuk, hogy rohan a kárhozat felé, és nem keressük se az ördögben, a sátánban, se önmagukban, hogy valamit nem helyesen cselekedtük. Akkor a feltárás okát hallottuk. Van azonban egy furcsa még mindig ebben a történetben, hogy egy ember vétkezett, és az egész nép bukását okozta. És azt gondolom, hogy olyan mértékig individualizált világban élünk, és el is fogadjuk, hogy ez jól van így. Hogy csak én számítok magamnak. Hogy a többivel mi van, nem számít. És nem csak a Bibliából és Isten és ember kapcsolatból látjuk azt, hogy egy közösség az fontos. Két évben egymás után jött egy indiai igehirdető, misszionárius Magyarországra, és mind a kettőjüket hallgattam, mind a kettőjük mondani valójának a középpontjában az volt, hogy bár Indiában sokkal több a nem keresztény, mint a keresztény, de számukra fontos India. India népének a megtérése. A fiatal Zimányi Józsefnek volt vendége szintén Indiából, egy Jobb nevű, nem biztos, hogy jól ejtem a nevét, szintén misszionárius, akinek a két fiát Mohamedán országokban ölték meg, mert vitték az evangéliumot közéjük, és itt halt meg Magyarországon egy látogatása alkalmával. Isten megengedte nekik, hogy iskolát alapítson, lányok részére, mert a lánygyerekeket nagyon hamar megölik, a lánygyerekek útba vannak. És hogy olyan iskoláztatást kapjanak azok a lánygyerekek, hogy szükség legyen rájuk az indiai társadalomban. És ez így is van, de ez a történetnek egy része. Fogalmam sincs, hogy milyen szövege van az indiai himnusznak. De minden nap elénekelték az indiai himnuszt. Mert ők úgy érezték, ha oda helyezte őket Isten, akkor nekik ott kell szolgálni. Hát mondjuk Magyarországon lelkészként. Győrben. Nem olyan könnyű, tudom. Az életünk és a szavaink együtt szolgálat. Először elkezdtem gondolkozni azon, nem most már régebben, hogy jaj, hát belülünk kiirtotta a bizonyságtételt a kommunizmus, mert jaj, ne beszéljünk róla. Hát innen már közelebb vagyunk, mint Nyíregyházától, Ausztriához, meg Németországhoz, meg Franciaországhoz. Nekik nem volt semmi kommunizmusuk. És ők se beszélnek. Borzasztó, borzasztó. Tehát én azért imádkoztam, hogy ma este olyan jó lenne, ha a személyes életünkbe engednénk, hogy Isten láttassa meg, mi a kiirtani való, és hogy lássuk meg, hogy van feladatunk ebben az országban. Menj, ahová csak küldelek, mondja Isten, hirdesd, amit csak mondok. Ezek olyan kiemelt igék, de azt gondolom, hogy Isten mindannyiunkkal akar beszélni ebben a kérdésben. Még itt egy, ez is még az előzményekhez tartozik, testvérek, hogy Ajnál mi történik? Hát ajnál az történik, hogy megverik őket, de ki adja a hamis gondolatot Józsuénak, hogy elég 2-3 ezer ember? A sátán, igen. De ki van a sátán fölött? Van-e hatalmasabb? Ez a baj velünk, testvérek. Tényleg nagy baj. Tényleg nagy baj. Hogy valami baj történik velünk, egy súlyos betegség, egy baleset, és nézegetünk mindenhova, és semmit nem értünk. És azt mondja Jézus, hogy egy hajszálatok sem hullik le Isten tudta nélkül, tehát tudja. Ha ő nagyobb, mint a sátán, meg tudná akadályozni? Nem. És miért nem akadályozza meg? Mert szükségünk van rá. Szükségünk van a szenvedésre, szükségünk van a betegségre. A feleségem néha túl szeret engem. Már pár éve mondja, hogy nem kéne már járnod sehova. Ez a túlszeretet. És voltunk egy olyan temetésen, ami egy nagyon tragikus temetés volt. Egy kollégámnak a temetésén is. Ma még ott volt a kérdés, hogy hát öreg vagy. Egyidősek vagyunk a feleségem, mert ő is öreg, meg én is kétségtelenül. De meg kellett állnom egy pillanatra. Mit gondolsz? Az Úr nem tudta, hogy mi történik Andrással, és nem tudta előtte 10 perccel? De tudta. És akik velem jönnek, most szorongók lehetnek, míg haza nem érünk. Azt mondtam neki. Ha mind az 5-en ott maradunk az országúton, azt gondolod, Isten nem tudja. És ettől ugyanaz a szeretet, de egy boldog Isten felé fordulás, Uram, a kezedbe teszem őket. Mert ez a normális, hogy egymást is bátorítjuk a hit útján. Hogy elmondjuk, ami velem történt, az nem tragédia. Annak meg kellett történni. Valamit Isten azon keresztül meg akar tanítani. Izraelnek akkor azt, hogy ha ti nem vagytok hűségesek hozzám, ha ti ahhoz nyúltok, amire én azt mondom, hogy az kiirtani való, és ott lesz a szívetekben, és most vagyunk az üzenetnél. Vizsgáld meg, nincs-e valami kiirtani való a szívedben, aminek nem kéne ott lenni. Lehet, hogy nincs, és akkor mondj boldog hallelujját, akkor csak engedd, hogy az Úr megerősítse a szövetségét veled. De lehet, hogy van. És azt itt kell hagyni. Ma, holnap, holnap után, pénteken itt kell hagyni. A keresztövében, az Úr lábainál. Mert különben ez a vég. Nem az a baj, hogy marad egy rossz jel utánunk, hát úgyis meg fogunk halni, hála Istennek. Hát ki akar 200 évig élni? Csak a bolond ember. Amíg itt vagyunk és képesek vagyunk, hirdetni az igét, imádkozni, hallottuk délután, addig ez a dolgunk. Amikor meg nem, jaj testvérek, mi zajlik egy öreg otthonban, ahol dementálódnak az emberek? Visítás, jajgatás, veszekedés, elégedetlenség, rettenetes félelmek, zűrök. Nyugtalanság. Miért is? Lehet, hogy valaki majd lesni fogja, hogy milyen leszek, amikor dementálódom, megnyugtatok mindenkit, elkezdődött. Nem 90 éves korba kezdődik, az elkezdődött az én életemben. De imádkozom érte, hogy ne hozzak szégyent az Úrra. És keresem magamban. És nehogy azt gondoljátok, hogy annyira kell kutatni, hogy találjak valamit, ami nem kedves Isten előtt. Hát dehogy nem. Nem kell megvárni, amíg eltájogosodik valami az életünkben, a szívünkben, a lelkünk mélyén. Az Úr szembesíteni akar bennünket önmagunkkal. Ebben a történetben ott kell szembesülnünk, hogy valami átok alatt van. Nem az a baj, hogy hiányzik valami az életedből, a szívedből, a lelkedből, mert lehet, hogy sok minden van benne. De az első, ha nem te vagy, akkor ez már egy jobb lépésnek látszik, a gyereked, az unokád, a testvéred, akárkid, ő a legfontosabb. És még büszkék is a keresztények olykor arra, hogy nekem legfontosabb a kisunokám, nekem legfontosabb. Én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ha az övé az első hely, jól járnak a gyerekeid, jól járnak az unokáid, jól jár a házastársad, mindenki jól jár. És még a magányt, az egyedül létet is jól viseled, mert csak ritkán magány, hiszen együtt vagy az Úrral. De ha találsz magadban valamit, nem az én dolgom, hogy felfedjem, ez a tied. Aki fel akarja fedni, hogy van a lelkében, az valakit keressen személyes beszélgetésre. Írtsátok ki szívetekből a kiírtani valót. Tagadjátok meg korábbi életetek minden hitetlenségét, annak minden rossz, káros, bűnökkel szennyezett következményét. Szenteljétek meg magatokat. Isten dicsőítésére és őszinte bűnvallásra van szükség. Hát, előbb lássátok meg bűneiteket, tartsatok mély alázattal bűnbánatot, és akkor automatikusan magától, vagy a bűnbocsánat elnyelésétől dicsérni fogjátok az Urat. Én ezt kérem tőletek, de Isten parancsolja. Írtsátok ki a kiírtani valót. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy itt vagy. Köszönöm neked ezt az igét. Köszönöm, hogy tanítsz bennünket. Meg akarsz menteni minden könnyelműségtől. Attól, hogy saját gondolatainkba mélyedjünk el, te azért beszélsz velünk. Azért adtad a Szentírást, hogy a te igéd olvasásában, megértésében, a veled való közösségben mélyüljünk el. Hogy megértsük azt a nagy csodát, amit értünk tettél. Hogy bűneink miatt küldted el, és bűneinkért adtad halálra egyszülött szent fiadat. Uram, köszönöm neked. Hálát adok ezért. És hálát adok, mert részese lehetek a te kegyelmednek. Uram, azért is áldalak, amikor szomorúságot okozol, mert feltárod, hogy nincs valami rendben a gondolataimban, a szívemben, az érzéseimben, az indulataimban. És köszönöm, Uram, hogy lelkemben nem engedted, hogy megvakuljak. Köszönöm, hogy világosságban járhatok, és mi mind világosságodban járhatunk. És aki, drága Jézusunk, téged követ, nem jár sötétségben, mert az övé az élet világossága. Uram, ezen a mai estén, éjszakán még állíts szembe bűneinkkel, és te ébreszt töredelmet bennünk. Ments meg minket attól, hogy igazolni akarjuk magunkat. Ments meg minket attól, hogy veled pereljünk, vagy hogy megmagyarázzuk, kik hibásak azért, mert valami rendetlen az életünkben. Segíts nekünk, hogy a te hatalmas, szent voltoddal, a te törvényeddel, amely ítéleted alatt tart, oda meneküljünk atyai szeretetedhez, hogy kegyelmed alatt folyjon életünk. Uram, kérlek téged otthon lévő szeretteinkért, azokért, akikre most színed előtt gondolunk, oltalmadba ajánljuk őket. Kérünk, hallgass meg azok imádságát, akik ránk gondolnak és esedeznek ezért a közösségért, hogy szövetséged, megújított szövetség legyen a mi életünkben, amelyért áldunk téged, hogy mindaz, amit elkészítettél nekünk, azt mind elvigyük magunkkal, hogy gazdagabbak legyünk, és gazdagítsunk másokat. Hallgass meg minket kegyelmesen, Urunk Istenünk, a te szent fiadnak visszautasíthatatlan nevéért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk most és mindörökké. Amen.